Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár így kezdődik, adjatok hálát.
Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Hirdessétek dicséretét, és minden jót tétel.
Helyünket elfoglalva, a 338. dicséret első három versét énekeljük. A 338. dicséret így kezdődik, lelki próbáimban.
Jézus, légy velem, erre tanulódik tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyeresség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyd semmiért. Ha e világ bája engem hívogat, nagy családú kínál hitványságokat, szemem elé állítsd szenvedésidet, vérrel koronázott szent keresztedet. Iszóvás vár bajjal olykor engemet, kegyelmeddel szented szenvedésedet. Bár e testerűtlen te oltárodon, keserű pohárral hittel áldozom.
Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Amen. Imádkozzon. Mi is arra biztatjuk lelkünket, egész lényünket, hogy áldjon és magasztaljon téged, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban. Igen, áldjunk, magasztaljunk, mert annyi jót tettél velünk, és mi ezt nem érdemeljük. Nem vagyunk méltók rá, hogy törődj velünk, lehajolj hozzánk, hogy bejöjj az életünkbe, a házunkba, hogy a Kapernaumi százados is megmondta, nem vagyok méltó. És Uram, hogy lássuk ezt a méltatlanságunkat, és adj bűnbánatot a szívünkbe, hogy alázattal bűneinket megvalva jöjjünk és kérjük a te kegyelmedet, a te segítségedet. Mert Urunk, látjuk azt, hogy annyi mindennel nem boldogulunk. Látjuk, milyen gyöngék és erőtelenek vagyunk. Olyan hamar legyőz minket a bűn, a test, a kívánság, a kísértés. Olyan hamar a világ csalogat maga felé, és nem tudunk ellenállni, nemet mondani. Vagy mint a tanítványok, mi is elalszunk, akkor, amikor arra kérsz, hogy virasszunk veled, hogy imádkozzunk, hogy figyeljünk a te szavadra. És ezért most jövünk és kérünk, hogy lelked által vondj magadhoz minket. Segíts, hogy semmi másra ne figyeljünk, csak egyedül rád, Úr Jézus, aki eljöttél ebbe a világba, és itt sem magadra figyeltél, nem azt nézted, hogy mi a számodra a kedvező, hanem a mi érdekeinket tartottad szem előtt, a mi szabadításunkat, üdvösségünket, és ezért kész voltál életedet odaadni. Úr Jézus, annyit hallottuk már ezt, hogy te meghaltál értünk és helyettünk a kereszten. Már oda se figyelünk, már meg se ráz minket, de kérünk, most ébrezgess, és add, hogy megrendüljön az egész lényünk ettől a nagy szeretettől, hogy ott te már akkor szerettél és meghaltál, amikor mi még nem is tudtunk rólad. És add, Uram, hogy most teljes lényünkkel tudjunk hozzád fordulni, hívjunk segítségül, és engedjük, hogy az ige átjárja az életünket. Te látod, mi van bennünk, milyen kérdések, milyen gondokat, bajokat, problémákat cipelünk, add, hogy mindezt letegyük, és meghalljuk a te válaszod, megoldásod, mert te vagy az áldott orvos, te vagy az, aki legyőzted a bűnt, a betegséget, a halált. Ezért magasztalunk, és kérjük a te kegyelmedet és áldásodat. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét, mégpedig Máté evangéliuma 26. fejezetéből, az 57. verstől a 75. versig terjedő szakaszból. Tehát Máté evangéliuma 26. fejezetének az 57. versétől így van megírva Isten igéje. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig. Bement az udvarra, és ott leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. A főpapok pedig, és az egész nagy tanács, hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak. Jézus azonban hallgatott. A főpap azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus így felelt, te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és így szólt, Istent káromolta. Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek. Méltó a halálra. Azután szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték. És ezt mondták. Profétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged? Péter pedig kint ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló leány, és így szólt. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló lány, és ezt mondta az ott levőknek. Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta. Esküszöm, hogy nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a beszéded is elárult téged. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Elfogták Jézust. Egy tanítvány segítségével, és olyan megdöbbentő, hogy van egy ember, akit Jézus maga hív el, hatalmas esélyt, lehetőséget kap, arra, hogy az élete megváltozzon, arra, hogy Isten gyermeke, Jézus tanítványa legyen, 3 évig vele van, olyan dolgokat lát és hall, amiket senki nem látott addig. De egy helyen mondja Jézus, hogy a próféták is szerettek volna olyan dolgokat látni és hallani, amiket ti láttok és hallotok, és nem láttak. Igen, szerették volna úgy látni az Isten hatalmát, ahogy a tanítványok láthatták. Milyen megrendítő lehetett, amikor ott mentek Jézussal, Mártához, Máriához, és már tudják, hogy Lázár halott, és kiérnek a temetőbe, és átélik, hogy még mindenki le akarja Jézust beszélni, ne menj már oda, negyed napos szaga van, és átélik, hogy az élet fejedelme megállíthatatlanul megy a sírhoz, imádkozik, kéri az atyát, és kihívja a sírból Lázárt. Micsoda hatalom, micsoda erő, kihív a sírjainkból, életre kelt, de testvéreim, Jézus hív, de ki kell jönni a sírból. Nem elég hallani a hívást. Jézust hív, de a sírból nekem kell kijönni. És ezt nem értette meg Júdás. Hiába látott nagy dolgokat, de nem jött ki a sírból. Nem jött ki a múlt sírjából. Nem jött ki az ő messiásról való elképzeléseinek a sírjából. És csalódik Jézusban. És elárulja. És ez mutatja, testvéreim, hogy nem elég ott lenni Jézussal. Nem elég körülötte lenni. Ha nem hallom meg, hogy engem hív személyesen, és nem jövök ki az életem nyomorúságából, a régi természetemből, akkor annyi, mintha nem is lettem volna vele. Mert Júdásnak annyi, mintha nem lett volna egyáltalán Jézussal. Nem látszik, hogy őt követte. A többi tanítvány elfut. Mindenki elmegy, ott hagyják Jézus, vége a hősiességnek. Ezért jó nekünk is átgondolni, hogy mit hiszünk, vagy szembenézni önmagunkkal, és lecsendesíteni, amikor nagyon bátrak vagyunk, egy olyan időszakban, amikor még nem bántanak, nem üldöznek Jézusért. Péter is nagyon bátor volt, hogy mondta, hogy Uram, persze a többi mind elárul, megtagad, elszalad, én azt nem. Ha kell, börtönbe megyek veled, sőt, még meg is halok. És lehet, hogyha, ahogy olvastuk ezt a szakaszt, meg halljuk, lehet, hogy ott van bennünk, hogy De Péter azért állta a szavát. Azért valami csak mocorgott benne, hiszen a többi mind elment, senki nincs már ott a tanítványok közül, de Pétert ott látjuk, így olvassuk, hogy ugye elfogják Jézust, elviszik a főpaphoz, kihallgatják, és közben Péter távolról követi egészen a főpap palotájáig, még az udvarra is bemegy, sőt, még le is ül a szolgákkal. Ugye? Hát akkor tartotta a szavát, volt benne egy kis bátorság, de azt kell látni, hogy mégsem tartotta a szavát. Mert mi történik? Távolról követi Jézust. A távolról követés az nem követés. Egy tanítványnak a mesterét távolról követni, az semmi. Az nem követés. És ezt jó végig kell gondolnunk, mert ugye mi is azt mondjuk, tanítványok vagyunk. De tanítványnak lenni azt jelenti, követem Jézust, a követés pedig nem más, mint ahogy Jézus mondja, állj be a hátam mögé. Követni azt jelenti, hogy ott vagyok Jézus háta mögött, szorosan. És tulajdonképpen Jézus megy előttem, és én annyira mögötte vagyok, hogy mindig csak Jézust látják. Nem engem. Mindig Jézus. Eltakar engem Jézus. Ha lemaradok, akkor már láthatóvá válok. Ha lemaradok és messziről követem, sebezhető lesz az életem. Mert már csak magam vagyok. Akkor már megtalál engem az ellenség, az ördög, és fog támadni. Tehát Péter távolról követi őt, és nekünk végig kell gondolni, hogy hogyan követjük Jézust. Ott vagyok szorosan a nyomában, vagy csak távolról. Megtartom a tisztes távolságot, nehogy észrevegyék, hogy én is hozzá tartozom. Ugye ez is olyan távolról követés, ha nagy ünnep van, elmegyek Isten tiszteletre, az év többi napjaiban, hát úgy megtartom a tisztes távolságot, és ahogy Péter, hát én is leülök az udvaron, leülök a világba, leülök a szolgák közé, másokkal vagyok, aztán úgy néha, na néha egy, ha nagyon szükséges, mondok egy imádságot, különösen, ha nagy bajba vagyok, Jézus segíts, aztán, hogyha ebből a bajból Jézus kisegít, akkor megint lemaradok. Megint elfeledkezem róla, és megyek tovább, egyedül a magam útján. Tehát Péter távolról követi, és azt látjuk, hogy bizony ez nem igazi követés. Nem igazi követés, lemarad, leül, és láthatóvá válik. És látjuk, hogy a sátán azonnal él a lehetőséggel. Péter, ha igazán követi Jézust, akkor most ott áll a főpapok előtt, meg a nagy tanács előtt. Igen, én is hozzá tartozom, és vállalom. De mi történik? Leül, mert csak távolról figyeli, vigyáz magára. Ugye, ő egy önmagára vigyázó tanítvány, akinek az a fontos, hogy úgy kövesse Jézust, hogy abból nehogy baja származzon. Ugye nehogy kiderüljön, hozzátartozom, mert akkor esetleg engem is vallatnak, az nagyon kényelmetlen lesz, de talán még el is ítélnek. Tehát ez egy magára ügyelő tanítvány. Milyen tanítvány vagyok én? Én is magamra ügyelek. Csak addig megyek Jézussal, amíg nem kellemetlen. Amíg nincs belőle problémám. És ha megszólnak, ha valaki, hogy ez szóvá teszi, hogy hát mi az, te is keresztény vagy, akkor mindjárt tiltakozom, csak távol, messziről, leülök a világ mellé, és azt látjuk, hogy itt már hiába van ott Péter, de már nincs vele Jézus. De majd, hogy látjuk, hogy fölismerik, nem azt mondja igen, és nem Jézusról kezd el beszélni, vagy mondhatnám így, nem veszi elő a Bibliáját, Ugye, tehát a távolról követés ezt hozza magával. Magamra vigyázok, már nem veszem, meg ne lássák. Nehogy már a vonatba vagy a buszba észrevegyék, hogy én Bibliát olvasok. Ugye előveszek egy ponyvaregényt, amit mindenki olvas, és nem fogok kitűnni. De nem hozom szóba, nehogy bajom származzon belőle. Tehát ott áll Péter, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. Ugye ez is olyan szépnek tűnik, hát tényleg Péter látni akarja, hogy mi fog itt történni. Valahogy úgy lélekben, messziről ott van Jézussal, mondhatnánk, érdekli őt Jézus története, milyen szép. De nem biztos, hogy ez így van. Hogy lássa, mi lesz ennek a vége. Beül a moziba, és figyeli a híradót, vagy odaül a gép mellé, megnézi a legfrissebb híreket, hogy mi is lesz majd a Jézus ügyéből, mint ahogy mi is leülünk, na, mi lesz ebből az orosz-ukrán háborúból, mi lesz a Covid-dal, mi lesz a gazdasági válsággal, hát nem ezt csináljuk, beütjük, nézzük, kerül, ő is ott ül, és nézi messziről, hogy majd mi lesz ebből. Majd hozzák a szolgák a hírt, hogy most faggatta őt Kajafás, aztán jön a következő újságíró, és azt mondja, most verték meg. A harmadik majd írja, hogy Petikém, nézd, most kísérik majd át Heródeshez, úgy, mint mi. Csak ebbe az a dolog, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. Drága testvéreim, ő tanítvány, meg mi is azok vagyunk. Mi lesz ennek a vége? Hát nem megmondta nekik Jézus. Elmondta, hogy mi fog történni. Tehát Péternek nem a moziba kell nézni a híradót, hogy jaj, mi lesz majd. Ő már tudja. Tudnia kéne, mert megmondta neki Jézus. Háromszor kijelentette a tanítványoknak, hogy nézzétek, engem majd egy közületek valaki elárul. Még azt is megmondta. És akkor nem azzal foglalkoztak, hogy hát a közül, akkor baj van velünk. Jézus, könyörülj rajtunk. Nehogy már mi áruljunk el. Meg se hallották. És ide figyeljetek, átadnak, elfognak a katonák, átadnak a főpapoknak, a véneknek, és halálra ítélnek, de harmad napon feltámadok. Abszolút süket fülek. Tehát nekik tudni kéne, hogy mi fog történni. Hogy igenis meghal Jézus a kereszten, de föl fog támadni. Drága testvéreim, ott ülve, tudjuk a másik evangéliumból, tűz mellett ülve, Péternek kéne mondani. Tudjátok, mi fog történni? Most kihallgatják, megverik, dobják Heródesnek, Heródes vissza Pilátusnak, és meg fogják ölni a kereszten. Péternek kéne mondani előre, mert Jézus kijelentette. De nem mondja. Sőt, azt kéne mondani, hogy föl fog támadni. És gyertek velem majd a harmadik nap, és együtt fogjuk meglátni, hogy ő él. De nem mond semmit. De legalábbis nem ilyet. És miért fontos ez? Azért, mert az Isten az övéinek sok mindent megmond az igében. Sok mindent. Azért, hogy ne féljünk, azért, hogy ne keseredjünk el, azért, hogy lássuk, hogy az Isten kézbe tartja az eseményeket, hogy tudjuk, hogy mi fog történni, és mégis úgy csinálunk, mintha mi nem tudnánk semmit. Mi ugyanúgy, mint a világ, a médiából értesülünk minden, és meg vagyunk lepődve. Nem így történt? Nem úgy volt, hogy 2020, Covid. És meglepődtünk. Járvány. A 21. században. Hát megmondta az ige, hogy lesznek járványok. És nem az van, ami Bibliába írva, hogy csak a 14 vagy a 15. századig. Lesznek. És meg voltunk lepődve. És ugyanúgy, hú, most a szomszédba lőnek. Mit mondott Jézus? Ország támad ország ellen. És ezeknek meg kell lenniük, és ez még nem a vég. Ez a vajúdás kínjainak a kezdete. Jaj, csak hagynák már abba, és minden forduljon jobbra, és persze jobb lesz. Az elmúlt 2 évben mi volt? Jaj, majd csak abba marad, és visszatérünk a régi, langyos, lubickolós életünkhöz. És mit mond Jézus? A vajúdás kínjainak a kezdete. Vagyis még jön több fájdalmas esemény, amíg meg nem születik, világra nem jön az új. És ezt azért mondja, hogy mi ne lepődjünk meg, hogy ne érjen váratlanul minket. Persze, ha elalszunk, mint a tanítványok a Gecsemánéban, mert hát soha ilyen világban nem éltünk, és olyan jó a keresztényeknek, még. Meg hát mi is úgy élhetünk, mint a többi, sok pénzünk lehet, luxus dolgokkal rendben. És dehogy lesz itt semmi baj. Pedig Jézus megmondta, mert az embernek a szíve nem változott meg. Nem változtunk meg. Mert Krisztus nélkül nincs változás. És ha nem kell nekünk Jézus, minden marad a régiben. Tehát ugye ő nézi, hogy mi lesz ennek a vége, pedig tudnia kéne. Neki kellene a többinek erről bizonságot tenni, bátorítani őket, és elmondani, várjátok Jézust, mert föl fog támadni, de ők se várják. Tényleg, hogy megyünk mi húsvét felé? Mi nekünk a húsvét? Hiszem, hogy Jézus tényleg föltámadt. Vagy egy szép népszokás, keresztény hagyomány, amit minden esztendőben megünneplünk, sajnos egyre kevesebben, vagy azt mondjuk, hogy az Isten diadalának a napja. Hát tényleg legyőzte a halált. És nekünk élő Istenünk van. Feltámadt a halálból, az azt jelenti, hogy él, és ezért tudunk vele beszélni, segítségül lehet őt hívni. Aztán megy tovább az esemény. Hamis tanúkat keresnek Jézus ellen, hogy halálra adhassák. Milyen megdöbbentő, hogy eltervezték, megölik, és úgy, hogy semmi vád nincs. Nem tudnak semmit találni ellene. Na de aztán, ahogy lenni szokott, vannak okosok, ugye olyanok, akik valószínű nem is voltak Jézus körül soha, vagy messziről, kíváncsiságból, valamit láttak és hallottak, és jönnek, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. És amikor ezt Jézus mondta, ő haláláról beszélt. Ugye a testéről beszélt, megöltök, de 3 nap múlva felépítem, vagyis fel fogok támadni. De valamit hallottak. Milyen hasonlók hozzánk? Valamit elcsíp a fülünk messziről, és mondjuk, én hallottam, ezt mondta, valaki elmondta, úgy volt, és adjuk tovább. És ezek is leállnak tanúskodni, pedig csak féligasságot mondanak. Igen, ezt mondta Jézus, de már nem tudják, hogy ezt önmagára vonatkoztatta, és nem arra, hogy tényleg ledönti a templomot, és 3 nap alatt épít helyére egy új kőépületet, hanem arról beszélt, hogy meg fogják őt ölni. És ugye ezt a főpap elfogadja. Ugye azt is látni kell, hogy nagyon komolyan önvizsgálatot kell tartanunk, imádkozni, végig gondolni, hogy tényleg, amit kereszténységnek nevezünk, az mi? Tényleg Krisztus követés? Mert egyszer legalább most próbáljuk látni, hogy miről van szó. Nem az istentelenek előtt áll Jézus. Nem a római birodalom ítéli el, hanem a főpapok. Az Isten választott népének a főpapja előtt áll Jézus. Az Isten népének a vezetősége előtt áll, a nagy tanács tagjai előtt, akik Istenben hívő emberek. És azok mondják ki a halálos ítéletet. Itt mondják majd, hogy amikor a főpap megkérdezi, hogy mit gondoltok, és méltó a halálra. Nem az istentelenek mondták ki. Tehát önmagában még az, hogy ők az Isten népéhez tartoznak, vallásosok, tartják a kultuszt, nem jelent semmit, mert nem ismerik az Isten. Nincs személyes ismeretük. Nem ismerik az Istennek az igéjét, és nem ismerték meg azt, aki előttük áll, az Isten fiát. Ha nincs ennél döbbenetesebb, hogy az Isten eljött erre a földre, ott áll az ő választott népének a fejedelmei előtt, és nem látják meg, hogy itt az Isten, köztünk, előttünk. De mi látjuk, hogy itt van. Mi látjuk, hogy itt az Isten, és leborulunk előtte. Amikor az ő igéjét halljuk, leborulunk. És Jézus nem felel semmit a vádakra, és csodálkozik a főpap, mert Jézus mendemondákra, féligasságukra nem felel. Nem fogja magát védeni. Ugye, mi kikelnénk magunkból. Mit képzeltek? Én olyat nem mondtam. Félre hallottátok. Jó, hogy rátekintünk Jézusra, és figyeljük. És oda tesszük az életünket. Vajon én is hasonlítok rá? Mennyire védjük magunkat? Tisztázni akarjuk. És Jézus nem védi magát, nem tisztáz, nem felel, hallgat. Miért? Mert itt már nem lehet mit mondani. Ha beletekintenek az ő lényébe, és az nem győzi meg őket, mit mondjon? Ha nem győzte meg őket Lázár meg a többi feltámasztása, ha rengeteg gyógyítás, ha nem győzte meg őket az a sok tanítás, akkor az sem győzi meg, ha most itt elkezdi magát védeni. De látjuk, még annyit sem mond, hogy hazudtok. Nem mondja a hamis tanúknak, fogjátok be a szátokat, mert hazudtok. Nem így van. Hallgat, és majd mit fog tenni? Majd imádkozik a kereszten ezekért is. Aztán bizonyságot tesz, és elmondja, hogy ő az emberfia, ugye ez egy messiási jelző, egy messiási kifejezés, erről tudniuk kell a hívő zsidóknak, hogy valóban ő a messiás. Azt mondja, meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül a hatalmas, ugye itt az Istent jelenti. Igen, azt mondja Jézus, én oda megyek majd az Istenhez, ott fogok én is az ő trónja mellett ülni, egy másik trónon. És majd eljön az idő, amikor meg fogjátok látni, de ez már akkor késő lesz. És eljön az ég felhőin. Ez egy csodálatos üzenet, hogy ő eljön. El fog jönni, és egyre közelebb vagyunk ehhez az eseményhez. És várjuk őt. Tényleg örvendezteti a szívemet, hogy Jézus el fog jönni az övéért, hogy kiveszi ebből a világból azokat, akik hozzá tartoznak, vagy ahogy szoktuk mondani, jön a vőlegény a mennyasszonyért. De milyen mennyasszonyok vagyunk, várjuk a vőlegényt, vagy úgy vagyunk, nem baj, késő jön. Vannak más fiúk is, vagy őt várom, vagy őt várom. A főpap megszaggatja a ruháját, pedig a szívét kéne megszaggatni bűnbánattal, hogy miért is nem vettük eddig észre. De amíg ott áll Jézus, nem késő. Méltó a halálra. Mit csinálnak? Ütik, leköpik, bottal verik. Megdöbbentő. De annyira ott van, hogy ez az ember. És nézzük meg a mai napig. Miről szól? Hányszor hallunk olyat, hogy védtelen, tehetetlen embereket vernek meg, mészárolnak le. Előre léptünk. De most is lehet hallani, mennyi civil áldozat van, vagy olyan helyekre mennek rakéták, ahol nincs is katonasság. Előre léptünk. Jézus ott van, védtelen, kiszolgáltatott, és milyen könnyű egy kiszolgáltatottat kigúnyolni, csúfolni, megverni, megalázni. És hányszor megtörténik ma is? Hányszor? És büszkék vagyunk magunkra. Pedig ahol ott a Krisztus, testvéreim, ott fáj, ha egy beteget lenézünk, kinevetünk, mert megbotlik, nem tudja úgy a dolgát végezni. Ez nem büszkeség, ennek fájni kell. Közben nem csak itt mennek az események, hanem kint az udvaron Péter üldögél, úgy látszik, ő jó érzi magát, biztonságban van, aztán rálát Jézusra is, és egyszer csak kizökkentik ebből a jó kis pozícióból, hogy te is a galileai Jézussal voltál. Egy szolgáló leány mondja, bizonyára nem azzal a szándékkal, hogy na most akkor téged is oda, ide hívom a katonákat, és téged is oda visznek, csak egyszerűen fölismerte. Lehet, hogy ő neki ez egy érdekesség volt. Hát a csodatevő Jézussal járt ez az ember. Lehet, hogy arra várt, hogy Péter majd int, gyere, ülj ide! Mire vagy kíváncsi? Elmondom, hogy hívott el. Elmondom, milyen a csodát tett ez a Jézus. Én nem hittem benne. Azt mondta, hogy nekem a halásznak, hogy nappal menjek ki a mély vízbe, és vessem ki a hálót fogásra. És tudod, én nem hittem benne, hát ő ács, én meg halász. Én csak tudom, hogy kell, és mikor kell halászni. Hát a Genezáret taván nappal nem halászunk, és nem a mély vízbe, meg főleg nem. Csak a partvonalba, meg éjjel. És azt mondja, menj ki a mélyre, meg nappal. Nem akartam, de hogy ránéztem, mégis meg kellett tenni, amit mond. Kivetettem a hálót, és életemben annyi halat nem fogtam. Nem bírtam kivonni, kellett a szomszédos kollégáknak szólni, hogy gyertek segíteni, hogy a partra tudjuk húzni a rengeteg halat. Mire vagy még kíváncsi? Képzeld el. Képzeld el, egyszer, tudod, jön egy leprás, akit beöltöztettünk, maszkot kapott, respirátort, és megmondták, hogy tudod, távolságot kell tartani, mert fertőző vagy. És képzeld el, ez a Jézus odaengedte magához. És megérintette azt a leprást, nem tartott távolságot. Aztán pedig meggyógyította. Azt mondta neki, hogy ide figyelj, akarom, hogy gyógyulj meg. Hát ilyen fantasztikus személy ez a Jézus. Aztán az elmúlt 3 év alatt rájöttünk, hogy ő több, mint ember. Ő az élő Istennek a fia. Mi mit teszünk? Köszönöm, ez is hívő. Bölje szektárs, mert ez imádkozik. Meg Bibliája van, mit teszünk? Kimagyarázzuk magunkat, vagy gyere ide. Ha kíváncsi vagy, én beszélek neked erről a Jézusról. És elmondom, hogy az életemet hogy változtatta meg. Hogy jutottam el oda, hogy megváltom már lett. És rábíztam az életem, és elkezdtem követni őt. De Péter nem ezt teszi. Nem bizonyságot mond, hanem hárít. Tagad, esküdözik, nem ismerem. És jönnek újabb személyek, akik fölismerik, hát még a beszéded is elárul, hogy te galileai vagy, és csak tovább tagad. Hát én azt mondom, hogy bár elárulna minket a beszédünk, a magatartásunk, hogy mi is a názáreti Jézushoz tartozunk. Pétert elárulta. De ezt nem az, amit mondott, hanem ahogy mondta, az akcentusa. Nem az a beszéde árulta el, hogy elkezdett Jézusról szólni, hanem az akcentusa. De olyan jó lenne, ha a mi beszédünk minősége, formája, tartalma árulná el, hogy mi hozzá tartozunk. Hogy amikor valaki jön észrevenni, hogy mi nem azokat a sületlenségeket beszéljük, mint a világ, hanem ha valaki jön, akkor én Jézusról, az igéről, az ő munkájáról tudok beszélni, és ha világ dolgairól beszélünk, akkor arról megpróbálok igei szempontok szerint beszélni. Hogy mit is mond az Isten igéje az életről, a társadalomról, a férfinő kapcsolatról, vagy a háborúról, a járványról. Mert ki beszéljen nekik, ha nem az, aki ismeri Jézust. Hát Péter tagadott, átkozódott. De eljön egy pont, amikor megszólal a kakas, mert meg kell szólalni a kakasnak, ahogy ugye Jézus mondta neki, hogy mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem, és ez a kakas emlékezteti arra, hogy mennyire tudod fogadkozni, és a kakasz szó rámutat arra, hogy mennyire nem az a hős, mennyire nem az ő, akinek gondolta magát. A kakas az mindig leleplez, megmutatja a valóságot. Nem az vagy, akinek gondoltad magad. És Péter elfogadja, keservesen sír. És ez a sírás, ez reménység. Ez arra mutat rá, hogy még nincs elveszve Péter, mert amikor tudatosul benne, hogy mi történt, hogy megtagadta a mestert, akkor az fáj neki. És ő még időben rádöbben erre. És majd fogjuk látni, hogy Jézus megbocsát neki, és visszaemeli majd a tanítványok sorába. Hát adja az Úr, hogy ne csak távolról kövessük, hanem mindig maradjunk az ő, szorosan az ő nyomában, a háta mögött, mert egyébként úgy járunk, mint Péter. Ne a világból próbáljuk megérteni, hogy mi történik a médiából, hanem keressük, kutassuk az írásokat, hogy megértsük az Istennek a tervét, akaratát, és esetleg mi tudjuk elmondani, hogy nézd, hát nem kell félned, és ne legyél meglepődve, mert ezek fognak történni. De veled lesz Jézus. Ha rábíztad az életed, akkor ezeket az eseményeket nem egyedül kell megélned, hanem vele. És ha már leülünk esetleg a tűznél, a világ tűzénél, akkor merjünk bizonyságot tenni, merjük elmondani, kinek ismertük meg őt, és milyen nagy dolgot tett az életünkben. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel borulunk le előtted, hogy te vállaltál minket, Te nem tagadtál meg, nem árultál el úgy, mint a tanítványaid, hanem vállaltál a főpapok előtt, majd a kereszten is. És Uram, leborulunk eléd, és kérünk, könyörülj rajtunk, óvd meg attól, hogy nehogy mi is úgy legyünk, mint Júdás és Péter. Nehogy eláruljunk, nehogy megtagadjunk, nehogy a világ tüze fontosabb legyen, hogy az életünknek a védelme annál, hogy megvalljunk téged. Hisz, Urunk Jézus, te vagy az élet fejedelme, és nem csak nekünk van rád szükségünk, hanem minden embernek. És ott, hogy ezt el tudjuk, elmerjük mondani, hogy bizonságtevőkké válhassunk. Urunk, köszönjük a Szentírást, a te drága igédet, mert abban mindent tudomásunkra hozol, amit tudnunk kell. És bocsásd meg, amikor mi is ugyanúgy meglepődünk, mint a világ. Pedig te előre megmondtál dolgokat, hogy ezek meg fognak történni, mert az emberek nagyobb része az nem téged követ és nem rád figyel, a szíve marad gonosz, bűnne teljes. És a gonosz szívből csak gonoszság származhat. Bűn, halál. De köszönjük, hogy amíg itt van az ige, addig van esélyünk arra, hogy az életünk megváltozzon, hogy új szívet kapjunk tőled. És ezért imádkozunk, Urunk, hogy ezekben az időkben minél több ember fölébredjen, és hozzád kiáltson új szívért, új életért. Hogy lássuk meg, hogy önerőből mi nem tudunk más emberek lenni. Nem tudunk jók lenni. Csak te tudsz új teremtéssé alakítani. Áldunk, magasztalunk ezért a lehetőségét, és kérünk, formáld úgy az életünket, hogy mi is mindig rád figyeljünk. És hogyha valótlanságot mondanak rólunk, akkor mi is tudjunk hallgatni, csöndbe lenni, ne sértődjünk meg, és ne akarjunk visszavágni, mint ahogy te is csöndben voltál, nem védted magad, hanem bizonyságot tettél arról, hogy te vagy az élő Isten fia, és el fogsz majd jönni. Ó, Uram, jöv el Jézus, jöjj, Uram, és add, hogy tudjunk várni téged örömmel, hogy készüljünk hozzád, készüljünk oda, ahol te hajlékot készítettél a tieidnek. Milyen csodálatos is lesz abban a világban. Kérünk, Urunk, így, könyörülj rajtunk, könyörülj a körülöttünk élő embereken, azokon, akik futnak, rohannak a pénz után, a sok munka után, a szórakozás után. Uram, hogy ezt az űrt, amit ezekkel akarnak betölteni, az hozzád vigyék. Mert a szívünk űrét csak te tudod igazán betölteni. És akkor már lenyugszunk, lecsillapodunk, már nem kell rohanni, mert az életet kaptuk meg tőled. Könyörgünk a betegekért, akár otthon vannak, akár távol vannak, kórházban vagy más gyógyhelyeken, könyörülj rajtuk, és add, hogy hozzád kiáltsanak. Hiszen, Uram, számodra semmi sem lehetetlen. Az ember által már gyógyíthatatlannak mondott betegség fölött is Úr vagy. Te onnan is ki tudsz hozni, ha valaki hittel kiált hozzád, és így visszük eléd, Uram, azt, aki nehéz betegségen megy keresztül, könyörülj rajtad, hogy kiáltson, téged kérjen, tőled várjon, és ne csupán emberektől. Könyörgünk, Uram, mindazoktól, akik nehéz helyzetben élnek, egyedül vannak, félnek, vedd el a félelmüket, könyörgünk a menekülőkért, a háborúzókért, Uram, ragad meg a szívüket, és tedd új emberré őket, hogy kihújjon a fegyver a kezükből, és tőled várják a probléma megoldását, az új életet, az új irányt. Könyörgünk a családokért, gyermekekért, szenvedélybetegekért, könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk istentiszteletet. Már ezt az istentiszteletet és a péntekit is a templomba fogjuk tartani, tehát csütörtökön este 6 órától, majd pénteken, nagy péntek az Úr Jézus halálának az ünnepe, szintén a templomba lesz, és húsvét első napján, vasárnap 10:30-től tartunk feltámadási istentiszteletet, az úrasztalát megterítjük, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a feltámadott úrral való közösségbe. Húsvét második napján, hétfőn, szintén 10:30-től lesz az istentisztelet, Végső Melinda harmadéves teológiai hallgató fog ezen a napon szolgálni a gyülekezetünkben. Most szombaton pedig a mentőmisszió találkozójára kerül sor a megszokott 2 órás kezdettel. Tehát szombaton találkozó. Befejezésül a 338. dicséret 4. versét énekeljük, ha a halálra válik testem.
Válik testem egy korom, nyugjon fel lelked, e hitvány poron, amelyső harcon, rád bízom magam, örök hajlékodba fogadj be, Uram.